4,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életveszélyesen megfenyegették a párizsi magyar nagykövetség munkatársait. Az épületet bombakereső kutyákkal vizsgálták át a francia hatóságok. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a fenyegetés vélhetően egy szomszédos országhoz köthető e-mail címről érkezett. Az ügyben már a magyar szolgálatok is vizsgálatot indítottak. Mikhail Kavalasvilit választották meg Georgia, Grúzia 6. köztársasági elnökévé. Georgiában most először nem közvetlenül, hanem egy 300 küldöttből álló kollégium révén választották meg az államfőt. A választási bizottság közlése szerint az elnökválasztáson 225 küldött vett részt. Egy szavazólapot töröltek, így 224-en szavaztak Mikhail Kavalasvilire. A volt parlamenti képviselő és labdarúgó sztár az egyetlen jelölt volt. A munkáltatók 2025. január 1-től lakhatási támogatást adhatnak a dolgozóiknak havi 150 ezer forintig, éves szinten maximum 1 millió 800 ezer forintig, írja a kormány.hu. Az új intézkedés a munkáltatók számára is vonzó lehetőséget biztosít munkavállalóik lakhatásának támogatására, teljesítményük elismerésére. A kormány által biztosított új bérrendkívüli juttatás formája a szépkártyához hasonlóan rendkívül kedvező adózás mellett adható. Itt is csak a 15%-os SZJA-t és a 13%-os szociális hozzájárulási adót kell megfizetnie a munkáltatónak, azaz összességében mindössze 28%-nyi adó terheli. A támogatást 35 év alatti fiatal munkavállalók vehetik igénybe. Csaknem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozzon létre. 35 évre emeli a kormány a babaváró hitelfelvételének korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter kifejtette, a korhatár emelése azt jelenti, hogy ha 35 éves koráig egy házas pár azt vállalja, hogy 5 éven belül az első gyermek megszületik, akkor jogosult lesz a babaváró támogatásra. Idén minden tankerületi központ pedagógusai évvégi jutalomban részesülnek, még a tankerületi vezetők és az ott dolgozó kormánytisztviselők nem kapnak ilyen juttatást, közölte a Klebersberg központ a Népszavával. A jutalom összege bruttó 75 ezer és 150 ezer forint között lehet, attól függően, hogy mennyi plusz munkát vállaltak az oktatók. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók szintén részesülhetnek a bónuszban. Várhatóan a jövő héten kezdődnek el a kifizetések. Elhalasztotta a kormány a szépkártyák kötelező digitalizálásának kezdetét. A határozat szerint nem 2025. január 1-től, hanem csak jövő szeptember 1-től lesz kötelező digitalizált formában is biztosítani az új szépkártyákat a szolgáltatóknak. Megjelent a NAV oldalán, hogy mennyi lesz 2025. januárjától a benzin és a gázolaj jövedéki adója, írja az Infostart. Az emelés mértéke megegyezik a júliusi fogyasztói árindexel. Erről a kormány még idén októberben rendelkezett egy adótörvény módosítással. 2025. januártól a benzin jövedéki adója 4,1%-kal emelkedik, amely megegyezik a 2024. júliusi inflációval. Mivel a jövedéki adót is terheli a 27%-os áfa, ez a lépés a benzin esetében 11, a gázolajnál 10 forintos azonnali drágulást jelent a kutakon januártól. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és helyenként kisebb zápor, hózápor, havas eső is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megerősödik. A Dunántúli középhegységben viharos lökések is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, október 28-án, 69 éves korában elhunyt Csulák Tibor, a gyöngyösi bélyeggyűjtő kör titkára. A mai adásban hallható riportjaimmal ráemlékezem. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott, kedves Laci atyam, rádiónk EGRI stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. A kedves hallgatók, ha csodálkoznak, hogy mi most együtt beszélgetünk, és nem úgy köszöntem be, hogy szeretettel köszöntelek a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban, ez nem véletlenül van így. Ezúttal most egy szomorú apropó adja a beszélgetésünk és találkozásunk apropóját, hiszen a közelmúltban elhunyt kedves közös ismerősünk, Csulák Tibor, a gyöngyösi bélyegkör titkára. Találkoztunk vele, én kétszer életemben, te sokkal többször, és arra kértelek, hogy mivel te temetted a közelmúltban Csulák Tibort, és kedves jó barátod, ismerősöd volt, emlékezzünk rá itt a Szent István Rádió hullámhosszain, és a beszélgetésünk után majd újra adásba szerkeztem azt a beszélgetést, amiben újra meghallgathatjuk az ő kedves hangját, mert valóban mondhatom azt, hogy élete volt a bélyeggyűjtés. Jól gondolom én ezt, kedves Laci atya, milyen emlékeid vannak Csulák Tiborral kapcsolatosan?
Jól gondolod, de nem csak a bélyeggyűjtés volt a nagy hobbija, hanem a képeslapgyűjtés is. Nem láttam ezt a gyűjteményét, de emlegette nekem, hogy nagyon komoly gyűjteményt sikerült az évek folyamán összegyűjtenie. Páratlan szinte, azt mondhatjuk. Készült többfelé, hogy majd kiállítást szervez ezekből a képeslapokból. Többfelé kapott erre meghívást is, de a Jóistennek más tervei voltak, ezt már nem tudta megvalósítani.
Te mióta ismerted őt?
Én a bélyegkör révén ismertem meg, most pontosan már nem is emlékszem, hogy mikor kerültem a gyöngyösi bélyegkörbe, ugyanis a bélyeggyűjtés, mint hobbi, nálam már a diákkoromra visszanyúlik. Abban a riportban, amelyben Tibor szerepelt, és amelyet Böbe készített gyöngyösen velünk a bélyegkörben, szóltam arról, hogy már általános iskolás koromban ez a hobbi kialakult bennem a bátyám révén. Amikor középiskolás lettem, folytattam a bélyeggyűjtést, ott már egy diákkörnek lettem a tagja, de mivel a diákokról közismert, hogy általában kevés pénzük van, nem tudtam minden bélyegsort megszerezni. Később aztán, amikor már dolgoztam, a szakaszvezetőnek voltam a sofőrje. Itt történt, hogy átigazoltam Budapestről a gyöngyösi körbe, ez 1984-ben történt, miután leszereltem a katonaságtól. Itt ismerkedtem meg Tiborral, és azóta tart az ismerettségünk, illetve a közöttünk levő baráti kapcsolat. Mindig meghatott az a rendkívüli lelkesedés, amely őt jellemezte. Szívügyének érezte ezt a hobbit, a bélyegkört. Mindig öröm volt vele találkozni, és mindig csodálkoztam azon, hogyha valami programot szervezett, milyen rendkívüli lelkesedéssel beszélt róla.
Nekem olyan emlékeim vannak vele kapcsolatosan, bár csak kétszer találkoztam vele, hogy igazi úriember volt, csupa nagybetűvel úriember.
Igen, mindemellett pedig azt is hadd említsem meg, hogy Gyöngyösön a belvárosi templom felújításában neki és az édesapjának is nagyon nagy érdemei vannak. Emlékeim szerint Tibor nagyon sokat letett az asztalra a templom felújítása érdekében. Kulisszatitokként még annyit hadd mondjak el, hogy volt velem egy alkalommal itt a Szent István Rádióban, ugyanis nagyon meghatotta a szívét az, hogy Böbe elvállalta, hogy eljött a gyöngyösi körünk összejövetelére, és készített velünk riportot. Elmesélte a Tibor, hogy ezt az anyagot tovább adták a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének az elnöke felé is, aki ezt meghallgatta, és szintén elismeréssel és nagy örömmel nyugtázta. Itt a rádióban elajánlotta, hogy a Szent István Rádió részére bélyegekből egy különleges tablót fog készíteni. Terv szerint a mostani, tehát a 2024. év végére készült volna ez a tabló, ahogy szoktuk imádkozni az egyik imában, hogy az isteni gondviselés kiszólította őt a körünkből.
A közelmúltban volt a temetésem, te temetted, kedves atyám, milyen gondolatokat fogalmaztál meg még vele kapcsolatosan? Gondolom, ezeket is elmondtad, amiket most megosztottál velem is a Szent István Rádió kedves hallgatóival, de milyen szavakkal is búcsúztál el tőle?
Ott a temetésen, a szertartás keretében még saját szavaimmal is búcsúztam tőle, a többi bélyeg társam nevében. Ott is miatt adtam ezt a lelkesedését, és azt, hogy mindig öröm volt vele találkozni, és milyen jól összetartotta a bélyegkört. Így papként megint kulisszatitokként hadd mondjam el a kedves hallgatók felé, gondolom ők is ezt belátják és megértik, hogy papként nagyon nehéz eltemetni olyanokat, akik közel állnak az ember szívéhez, akikkel baráti kapcsolatban volt. Még édesanyám mondta egyszer, hogy csodálom, fiam, hogy az ilyeneket el tudjátok temetni. Én annyit válaszoltam, hogy anyu, nagyon nehéz, sokszor azt érzi az ember, hogy a sírás folytogatja a torkát, de, ahogy szokták emlegetni, az emberi életünkkel vele jár, hogy a halottakat el kell temetni. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan búcsúzunk tőle, és hogyan kísérjük az utolsó útjára. Tibort is így kísértük el, a Jóisten irgalmába ajánlva őt. Mondtam a temetésen, hogy ő már az égi bélyegkörben dolgozik tovább, ott végzi a további szolgálatát a mennyi atya dicsőségére, itt a földön pedig kamatoztatta azt a talentumát, amit a mennyei atya adott neki.
Gyöngyösen van eltemetve, és arról tudsz valamit, hogy mi lesz a gyöngyösi bélyegkör további sorsa? Erről beszéltetek már? Van valamilyen információd?
Az elnök úrral, meg a feleségével ott váltottam pár szót, meg néhány taggal, és természetesen abban maradtunk, hogy nem szabad, hogy a kör megszűnjön. Szeretnénk tovább folytatni. A gond az, hogy meglehetősen kevesen vagyunk. Még Tibortól tudtam meg annak idején, hogy Eger nagyobb város, mint Gyöngyös, és itt még sincs bélyeggyűjtő kör, mert akik voltak tagok, azok kiöregedtek, meghaltak, és sajnos nem volt utánpótlás a fiatalok körében. A mi körünkben is egy középiskolás lány van, aki a legfiatalabb közöttünk, a többiek általában velem egykorúak vagy idősebbek. De bízunk benne, hogy a Jóisten segít bennünket, hogy folytatjuk ezt a kört, hiszen a magyar bélyegek nagyon-nagyon szépek, és épp ezért mindig nagy öröm, amikor megkapok egy új bélyegsort, berokom az albumba, és nézem, gyönyörködöm bennük. Böbe riportjába annak idején emlegettem, egy újságban volt, ha jól emlékszem ez a mondat, hogy a bélyeg tanít, nevel, szórakoztat. Bevallom, én is sok információt, tudást a bélyeggyűjtés révén szereztem meg. És ebben nagyon nagy szerepe volt Tibornak. Ő ugyanis a maga ismeretsége révén olyan bélyeg sorozatokat is meg tudott szerezni nekünk, amelyek csak nagyon kevés példányszámban jelentek meg, és nem juthatott el minden gyűjtőhöz. Bízunk benne, hogy ez nem fog megszűnni.
Adja jó Isten, hogy így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést és az emlékezést Széles László Lőrinci plébánosnak. Köszönöm szépen neked, kedves atya, hogy együtt emlékeztünk a Szent István Rádió hullámhosszain a közelmúltban elhunyt Csulák Tiborra, a gyöngyösi bélyegkör titkárára. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária, Szent József nevében. Amen. Műsorunk folytatásában pedig most meghallgathatják azt a riportot, amelyet egy évvel ezelőtt készítettem Csulák Tiborral.
Csolák Tiborral, a MABIOSZ, vagyis a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének 22-14-es számú Mátra Művelődési Központ bélyeggyűjtőkör titkárával beszélgetek. Most kezdjük beszélgetésünket hol máshol is, mint a bélyeggyűjtőkör történetével. Milyen messzire kell visszamennünk a történelemben, ha a bélyeggyűjtőkör történelme és története iránt érdeklődöm?
Én először is sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és nagyon örülünk ennek a megtiszteltetésnek, mert ez nekünk ez egy csoda ebbe az évbe, sok rossz esemény után. Gyöngyösváros bélyeggyűjtéséhez elég régig kell visszamennünk, egészen 1925-ig. Akkor alakult meg városomban az első bélyeggyűjtő egyesület, mint ifjúsági bélyeggyűjtő szervezet néven. 1952-ben, amikor megalakult a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, akkor már mi, ugye, mint tagként vettünk részt, és 1925-ben, ha jól emlékszem, abban az évben összesen 4 olyan tagegyesület volt, mint mi, és amire büszkék lehetünk, olyan városok között lehettünk, mint Miskolc, Debrecen, Pécs és Salgótarján. Hát azt hiszem, hogy ilyen elit városok között ez a szervezet nagyon is kitett magáért, hogy még most is tud működni.
Igen, itt a lényeg azon van, hogy még most is aktívak, és még most is működnek.
Igen, ez a jelenlegi kis tagságunknak is köszönhető, ami nem nagy, de én úgy gondolom, hogy elég cselekvőképes, és érdeklődnek a bélyeggyűjtés iránt, és ez a legfontosabb. Mert ezt a tevékenységet csak azért, hogy valaki megvegye a bélyeget, nem szabad folytatni, mert most az értékállóság az, mint az egész társadalomnak a változása, igencsak jelentős mértékben módosult. Ami azt jelenti, hogy sokan el akarják most adni a régi 60-as, 70-es évek bélyeggyűjteményeit, amikor el kell, hogy mondjam, hogy akkor 100, sőt 800, 1 millió példányban jelentek meg a sorok. Tehát ezeket már, mint Magyar Posta feliratú bélyeket egyébként, 2013-tól már nem is lehet használni, tehát forgalmon kívül vannak. Innen az értéke gyakorlatilag nullára tehető. Eszme értéke van, akinek a gyűjteményében benne van, az maradhat is benne. Most viszont már jelentősen megváltozott, hiszen a Magyarország feliratú bélyekkel adja ki a Magyar Posta a bélyeket. A példányszámok azok az értékállóság felé haladnak, 20 és 50 ezer, 60 ezer példányban adnak ki egy bélyeget. Igaz, hogy a bélyeggyűjtők száma az akkori 240 ezer tag közül most jelen pillanatban csak 1000-1100 fő tag van, aki hivatalosan a szövetségnél fizet tagdíjat. De ezen kívül rengeteg gyűjtő van még az országban, akik máshonnan szerzik be a bélyegeiket.
Hogyan nevezzük görög szóval a bélyeggyűjtőt?
Hát a bélyeggyűjtős ugye úgy nevezzük, hogy filatelista.
Mire utal ez a szó?
Hát ez a szó gyakorlatilag a szabadidő hasznos eltöltésére és utána bélyeggel való foglalkozást jelent, és innentől kezdve már sok mindenre lehet még foglalkozni, de ezt a szót gyakorlatilag már erőbb kitalálták, mint magát a világ első bélyegét. Mert ez a görög szó, ez már létezett, tehát bármi hasznos tevékenységgel foglalkozást is jelent másodízben, ha jól elmészem az értelmező szódárba, de nálunk, mint filatelisták, ezt használjuk, hogy bélyeggyűjtő.
És ha már első bélyeget említ, valamint a beszélgetésre készülve megemlítettük az első képeslap megjelenését is, arra kérném, hogy néhány érdekességet osszon meg a Szent István Rádió kedves hallgatóival. Mit lehet tudnunk, mikor jelent meg az első bélyeg, mi volt az első képeslap, mi ezeknek a története?
Nagyon szívesen segítek, hát ha valaki egy kicsit kedvet kap ehhez a tényleg mi hasznos tevékenységnek nevezzük, mert sokan azt mondják, hogy a bélyeggyűjtő is csendes őrült idézőjelbe téve, mint a horgász, mert az is gyakorlatilag csendbe kell, hogy legyen, mikor dolgozik. Hát én elárulok egy titkot. Én nem vagyok csendes őrült, mert én zenét hallgatok például a bélyeggyűjteményem rendezése közben, tehát már má is van egy kapcsolódási pont is.
Milyen zenét?
Hát, mivel van nekünk egy kedves tagunk, a Laci atya, ezért az ő műsorát szoktam hallgatni vissza, amikor szabadidőm van, legtöbbet, mert engem is érdekelnek a régi slágerek, meg ezek a régi nóták, ugyanis én is abban a korban születtem, tehát nekem aztán meg végképp kedvenceim, otthon is van egy pár dolog ilyenekből. Visszatérve az első kérdésre, tehát a világ első bélyege az 1840. május 1-én jelent meg Angliába. 1840. Ugye azt tudni kell, hogy a magyar bélyeg az 1848-as szabadságharcra készült volna tanmúr tervezésébe. Sajnos a szabadságharc körülményei miatt ez a bélyeg nem jelenhetett meg. Ezért ez a bélyeg így már csak 9. helyen foglalhat el a világban. Most volt még egy beszélgetésünk, és azt is elmondom nagyon szívesen. Tehát az első karácsonyi képeslap, amit gyakorlatilag annak nevezhetünk, 1743-ban datálódik, Angliába. Egy fiatal úr készített magának egy képeslap nagyságú rajzot, tulajdonképpen, mert az csak egy rajz volt, és ezt elvitte a kedveséhez. Ő volt a postás, tehát azon még bélyeg nem volt. De ezt tekintető az ősinek, ez gyakorlatilag mindenhol nyilván van tartva.
Ön hogyan fogalmazná meg, miért szereti a bélyegeket, és miért jó bélyeget gyűjteni?
Hát én is általános iskolás koromban kezdtem gyakorlatilag, 1968-ban. Gyöngyösön volt akkor egy bácsi, aki a Halasboltban dolgozott, ezt mindenki tudja, most a nevét már nem fogom tudni. Ő volt a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének az egyik területi képviselője. És ők, mint a hálózatműködtetők, minden általános iskolában, ami volt, elmentek, és szervezték a gyerekeket be. Órákat tartottak, és aki ráharapott, az megmaradt bélyeggyűjtőnek, aki meg nem, az mással igyekezett foglalkozni. Tehát én innen tartom, engem gyakorlatilag nagyon-nagyon ki tud kapcsolni. Tehát egyrészt a munkám mellett is, mert sokat kellett dolgozni, mivel építésvezető voltam, úgyhogy szabadidőmben teljes mértékben csak ezzel. Most már mióta nyugdíjas vagyok, amióta ráérek, igyekszem kiállításanyagokat is készíteni.
A bélyeggyűjtőkörnek, a múltját bemutatva?
Igen, a bélyeggyűjtőkörnek is, de vannak készülőben, és hát mondhatnám azt, hogy a bélyeggyűjtőkörnek, meg a gyöngyösváros bélyeggyűjtőkörnek a történetét készítjük most elő a 100 éves évfordulóra. Ez már a második kötet lesz, tehát munka van bőven.
És ha már Gyöngyös és bélyeggyűjtő kör, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk arról a bizonyos gyöngyösi bélyeg mozaikról, amiről mit lehet tudnunk?
Ez a bélyeg mozaik a vidéki városok közül azt hiszem szerintem nincs sehol, tehát mondhatom azt, hogy egyetlen. Sokan jártak már itt nálunk, mindenki, aki most látja először, az úgy aránylag megcsodálta, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy kell hozzá egy jó elképzelés, azt meg kell rajzolni, és utána kell hozzá egy-két jó ember, akinek van jó szeme, és színérzékkel ki tudja ezt a elképzelt formát alakítani úgy, mint egy művész.
Mert hogy mit kell elképzelniük a kedves hallgatóknak? Mit ábrázol ez a mozaik, és hány bélyegből készült?
Jó. Tehát ez a mozaik, ami most van, ez a Mátramülési Központ bélyeggyűjtő körének a 40. évfordulójára készült. Ennek a elképzelését Szóda Lajos bélyeggyűjtő barátunk, a Mabiosz alapító tagja rajzolta meg, és többen találtuk ki, hogy milyen bélyegből lehet ezt összerakni, hogy mutasson is. Tehát itt ez a lényeg. Ez a tabló 15.500 darab bélyeget tartalmaz, ezeket többen adtuk össze, de köztük talán ki kell emelnem egy embert még, a volt polgármester Szabó Gyula bácsit, hangattam, mondhatom így, mert már ő is az idősebb korosztályhoz tartozik. Ő neki az édesapja is bélyeggyűjtő volt, méghozzá a Gyöngyösen rendezett első országos ifjúsági bélyegkiállítás egyik szervezője volt. Tehát azt hiszem, hogy az alma nem esett ott sem messze a fájától, és 15.500 darab bélyeg, mint ahogy mondtam, és ez egy 2 méterszer 2 méteres tabló formájában van elkészítve, még most is látható. Az a bajunk ezzel, hogy nem azon a helyen, ahol mi szerettük volna, most már nem ott van. És ez egy szívfájdalom nekünk.
Remélhetőleg lát még majd szebb jövőket is ez a tabló, és önök majd méltóan meg tudják ünnepelni a pár év múlva esedékes kerekévfordulójukat 2025-ben. Nos, önnel kapcsolatban még el kell, hogy mondjuk, hogy a természetvédelem és a környezetvédelem is fontos az ön számára, és ez bélyeggyűjtési szenvedélyében is megmutatkozik. Hogyan?
Igen, ez egy érdekes összefüggés volt. Amikor az egyik munkahelyemen dolgoztam, akkor mint környezetvédelmi vezetőbeosztásba szerepeltem. És mikor elvégeztem a 4 éves környezetvédelmi felsőfokú, hát mondjuk azt, hogy tanfolyam, de ez egy 4 éves volt, ahol szakdolgozatot kellett a 4. év végén készíteni. és itt témát kellett választani, volt egy konzulens hozzá, és én a bélyeggyűjtést témakört választottam, hogy a bélyegek segítségével mutatom be a magyar természetvédelem és környezetvédelem fejlődését ilyen szempontból, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó sikerült. Én nem dicsekvésképpen mondom, de azt hiszem, hogy én voltam az egyetlen a csoportban, aki ezt a témát így feldolgozta. Talán, ha minden igaz, még egy példány megtalálta az akkori városi minisztériumban.
Riportunknak pedig elsődleges célja, hogy felkeltsük a kedves hallgatókban az érdeklődést a bélyeggyűjtés iránt. Miért tudnák ajánlani a fiatalok számára a bélyeggyűjtést, mint egyfajta szabadidős tevékenységet?
Egy nagyon fontos mondat még eddig nem hangzott el, és én ezt most meg fogom tenni. Magyarországon olyan művészi emberek vannak, akik világra szóló alkotásokat hajtottak végre. Nem véletlen, bélyeg tervezőkről beszélek, hogy azt szokták mondani, hogy a bélyeg az ország névjegye. Tessék ránézni, ez a bélyeg, ez több, mint egy lexikon. Minden apró négyzetmilliméter utána kell nézni. Ki van a képen, milyen évfordulóra adták ki, mikor született, hol született, milyen munkássága van, stb. Téma szerint. Tehát ez változik. Évfordulók, események, bármi, állatvilág, környezetvédelem, természetvédelem, teljesen mindegy. Kiváló bélyeg tervezőink voltak, és jelenleg is vannak. Közülük is egy párat hagy említsek meg, és majd utána még mondom, hogy én miért javaslom a fiataloknak. Az első helyen én mindenféleképpen a Léklády Sándort tenném. A második nem rangsorolom, mert vannak még kiválóak is nagyon még. Helbing Ferenc. Akkor sorolhatnám Vertel Józsefet, aki a rézmetszés típusú bélyegterveknek a megvalósítója. Akkor utána mondhatnám még a Vagyóczky Károlyt is, ők melyik a fiatalabb korosztályban tartozik, ő tervezett Gyöngyösnek is már bélyeget, és Varga Párról nem akarok megfeledkezni, hiszen az első gyöngyösi bélyeget, ami a szőlő nemesítéssel volt kapcsolatban, a borvidékek sorozat második sorozatában található első érték, azt ő tervezte. Hogy milyen érdekes, azon a motívumon nem csak egy szőlőlevelet lehet látni, hanem lehet látni a nagy templomot, lehet látni Farkasmájt, és lehet látni a főteret. Kérem szépen, ha ezt valaki megnézi lexikonba, egyenként mindegyiket, akkor azt hiszem, hogy olyan ismeretekkel lesz gazdag, és ez körülbelül 2-3 óra hosszás tevékenység, tehát utána kell nézni. Most már könnyű, nem kell a lexikonokat lapozgatni, hanem odaül a számítógép elé, és megpróbálja ezeket fölkeresni. Na most itt van a bélyeggyűjtésnek az egyik rákfenéje, hogy ma a fiatalok sajnos nem a bélyegeket nézik, hanem a számítógépeket, a programokat, a játékokat, ez irányba ment el ez a fajta tevékenység. Pedig jobban tennék néha, hogyha egy ilyen bélyeg után néznének, és megnéznék, hogy az valójában mit ábrázol, vagy mit tartalmaz. Szerintem a kifejező későjük is sokkal jobb lenne. Nem azt tapasztalná az ember, most már csak így gyakorlatilag mondom, hogyha utazásra megy, hogy be van dugó a füle, előtte a telefon, és nem lehet hozzá se szólni. Tehát ma ez a kommunikáció szerintem rossz irányba megy. Amíg két ember meg tudja beszélni egymással, hogy figyelj csak, ennek a bélyegnek ilyen meg ilyen része van, és akkor ő hozzámondja, hogy én ezt már láttam, és akkor még ezt elmondom hozzá.
Ez tapasztalatot igazán. És ismeretet cserélnek.
Az biztos, és ez kimondottan szabadidős tevékenység. Ez kikapcsolja az embert legalább úgy, mint hogyha egy jóga gyakorlatot elvégez. Hogyha ezt így akarja végig tenni, ahogy én most elmondtam. Én ezt végzem, engem ez éltet.
Az elmúlt percekben Csulák Tiborral, a Gyöngyösi Bélyeggyűjtőkör titkárával beszélgettem. Kedves riportalanyom, a közelmúltban 69 éves korában elhunyt. Ezzel a műsorral ráemlékeztem. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió.
Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa vasárnap Korzikába utazik a mediterrán térség népi vallásosságáról tartott kongresszusra. A Szent Atya beszéde a leukémia ellen küzdő orvosokhoz. A betegek legyenek a legfontosabbak, ne a hatékonyság. Legyetek a béke angyalai. Ferenc pápa fogadta a karácsonyi koncert művészeit. Szent József Isten embere, aki képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Második adventi prédikáció. Ferenc pápa vasárnap Korzikába utazik a mediterrán térség népi vallásosságáról tartott kongresszusra. A mediterrán térség népi vallásosságáról tartott korzikai kongresszusra érkezi Ferenc pápa, hogy beszédével megerősítse a vallás gyakorlatnak ezt az ősi módját. Vasárnap reggel 9 órakor érkezik a sziget Ajaccio fővárosába, ahol beszédet mond a kongresszuson, majd délelőtt a Nagyboldogasszony székesegyházban szól a papsághoz, szerzetesekhez és a megszentelt élet képviselőjéhez. A találkozó végén délben imádkozza az úrangyalaimát, délután 3:30-kor az Austerlitz téren vezeti a szabadtéri szentmisét, majd homiliát tart. A búcsú szertartás követően este 6 óra után indul vissza Rómába, és 7 óra körül érkezik Róma Fiumicino repülőterére.
Ferenc pápa: a betegek legyenek a legfontosabbak, ne a hatékonyság. A Szent Atya szombaton fogadta a fennállása 55. évfordulóját ünneplő leukémia, limfóma és mieloma elleni olasz szervezet tagjait. Hozzájuk intézett beszédében arról szólt, hogy el kell oszlatni a fájdalom sötétségét, amelyet a betegség okoz, azáltal, hogy önmagunkat a másiknak ajándékozzuk és mellette állunk. A Szent Atya háláját fejezte ki azért, hogy nem csak a leukémia, limfóma és mieloma gyógyítására irányuló kutatásokat finanszírozzák, hanem befogadják a pácienseket és hozzátartozóikat, önkéntesek ezrei állnak segítségükre. A közelség Isten egyik tulajdonsága, aki mellettünk áll, együttérző és gyengéd. Ne feledkezzetek el a közelségről. A szolidaritás és a közelség tanúságtétele ma még fontosabb individualista világunkban, ahol az én áll a középpontban. Ferenc pápa ezután 3 kulcsszót bízott a szervezet tagjaira, mely segítség lehet munkájuk során. Az első a találkozó mottójából való: együtt megvilágítjuk a jövőt. Világítani. Ez az első szó, amire egy betegnek szüksége van. A betegség ugyanis az érintett szemét és családját a fájdalom és az aggodalom sötétségébe taszítja, magányt és bezárkózást okozva. Társadalmi szinten úgy kezelik, mint takargatni való, kizárni való dolgot. A hatékonyság és az erő nevében kiselejtezik a betegeket, kirekesztik a szenvedést, mert félelmetes és akadályozza a terveket. Más kultúrákban egyenesen kiiktatják a betegeket, ez csúnya dolog, mutatott rá a pápa, majd leszögezte: sürgősen vissza kell helyezni a középpontba a beteg szemét. Történetével, családi és baráti terápiás kapcsolataival együtt, hogy értelmet találjon a szenvedésben, és választ kapjon sok kérdésére. Még akkor is, ha minden elveszettnek látszik, lehet remélni. De kell valaki, aki egy kis fényt hoz, meggyújtja a remény lángját a barátságával, a közelségével, a meghallgatásával. A második kulcsszó az ajándék. Azok az emberek, akik egy kis világosságot visznek a betegnek, adományozók. Az ajándék logikája az elsődleges ellenszere a selejt kultúrájának. Valahányszor ajándékot adunk, gyengül, sőt, megsemmisül a selejt kultúrája. Az ajándékozás körforgása megfutamítja a fogyasztói világot, mely látszólag szeretné kisajátítani az életünket. Az első, aki odajándékozza magát, maga Isten az ő teremtő szeretetében, Jézus a megtestesülésében. Néhány nap múlva karácsony lesz. Tekintsünk a gyermekre, akit azért ajándékoztak a világnak, hogy mind üdvözüljünk. Merítsünk erőt az ő törékenységéből, vigaszt a sírásából, bátorságot a gyöngétségéből. Íme újra a szó, gyengétség, ne feledjétek. Végül a harmadik gondolat, amit a pápa a rákellenes olasz szervezet tagjaira bízott, a tér. Szervezetük behálózza Olaszországot, és arra emlékeztet minket, hogy nem szabad a saját kiskertünkbe zárkóznunk, önös érdekeinket gondozni csupán, hanem lélekkel kell megtölteni a területet, látható, kézzel fogható, de soha nem erőszakos jellé válni. A téren, ahol a szervezet jelen van, találkozni akar az emberekkel, osztozni fájdalmukban, irgalmas szamaritánusnak lenni. Ez ajándék az egész társadalom számára. Nem önmaguk, hanem a rászoruló emberek számára válnak láthatóvá. Támogatják a tudományos kutatást, odafigyelnek a terápiában résztvevő páciensekre. Két remény, a gondoskodás és a terápia reménységét testesítik meg a legmodernebb módszerekkel. Ma ünnepeljük a nagy misztikus keresztes Szent János emléknapját, aki eszünkbe idézi, az élet alkonyán a szeretet fog vizsgáztatni minket. Köszönet a szeretetért és a reményért, amelyet ajándékoztok. Odaadással és szakértelemmel folytassátok munkátokat, mondta még a rákellenes szervezet tagjainak a pápa, majd áldását adta szervezetükre. Legyetek a béke angyalai! A pápa fogadta a karácsonyi koncert művészeit. December 14-én lépnek föl a római hangversenyteremben a művészek, akiket audiencián fogadott délelőtt a Szent Atya. A béke és a remény hírnökei legyenek a zene által, ami közvetlenül megszólítja az embert, ezért képes egységet és szeretet közösséget teremteni. A találkozó Tasha Page Lockhart amerikai énekesnő dalával kezdődött, majd a pápa köszöntötte a karácsonyi koncert szervezőit és fellépőit. A béke és a remény dallamaival töltsék meg a világ utcáit, adják át a jövő nemzedékeinek ezeket a fontos értékeket. Művészetükkel és életükkel segítsék elő a testvériség és a kiengesztelődés kultúráját, amelyre a mai világnak oly nagy szüksége van. Erre buzdított a Szent Atya, aki elsőként üdvözölte José Tolentino de Mendoza bíborost, a Gravissimum Educationis kultúra nevelésért alapítványt, valamint a Don Bosco missziók szervezetét, és mindazokat, akik az esemény létrejöttében közreműködtek. Ezután két fontos értékről szólt, amelyhez a zeneművészek jelentősen hozzájárulhatnak, a béke és a remény.
Primo la pace, el secondo la speranza.
Jézus születésekor az éjszaka csöndjében felhangzott a mennyei seregek sokaságának békehimnusza. Örömmel töltötte meg az eget és a földet. És valóban így van. A zene sajátos és közvetlen módon szól az ember szívéhez, ezáltal képes egységet teremteni és elősegíteni a szeretet közösséget. Legyetek tehát ti is a béke angyalai, buzdította a zenészeket a pápa. Tehetségetekkel, művészetetekkel, életetekkel, bármerre is jártok, a lehető legjobban segítsétek a testvériség és a kiengesztelődés kultúráját, hiszen talán még soha nem volt ekkora szükségünk rá. A másik érték, amiről a Szent Atya beszélt a karácsonyi koncert művészeinek, a remény. Elismerően szólt arról, hogy a hangversenyt is ennek a témának szentelték. Művészi és szolidáris tanúságtételük vezérfonalának választották, a szalézi misszionáriusok munkáját támogatva, akik a világ minden részén foglalkoznak a fiatalokkal.
In particolare a sostegno dei missionari salesiani che lavorano in tutto il mondo con...
Ezáltal összhangba kerülnek az egyház szentévi törekvéseivel, melynek mottója a remény zarándokai. Karácsony arra emlékeztet minket, hogy a remény elsősorban Isten ajándéka, és mint ilyen, a hiten alapszik és a szeretet táplálja, idézett a pápa a Space Non Confundit bullából, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet. A reménynek egyrészt az Úrral való szeretetközösség termékeny talajában kell gyökereznie, másrészt pedig a szeretet konkrét döntéseiben kell növekednie és virágoznia, hogy így értelemmel töltse meg a jelent, és új távlatokat nyisson a holnap előtt. Béke és reménység. Ezzel a két hanggal töltsétek meg a világ útjait, hogy átadjátok azt a jövőnek, az utánunk jövő nemzedékeknek, buzdította Szent Atya. Sok ember vár ebben az értelemben ajándékot tőletek, különösen a mai karácsonyi koncert fiataljai, akiket a színpadra kísértek. Ez a generációk közötti szép és egészséges, kölcsönös gazdagodás gesztusa. Kedves barátaim, a világnak és az egyháznak nagy szüksége van tehetségetekre, kreatív eszmeiségetekre, önátadó képességetekre, az igazságosság és a testvériség iránti szenvedélyetekre. Ezért az Úr bőséges áldásáért fohászkodom számotokra és hozzátartozóitokra, jó koncertet és áldott karácsonyt kívánok nektek. És kérlek, hogy ne feledkezzetek el imádkozni értem, búcsúzott a pápa a római karácsonyi koncert szervezőitől és művészeitől.
Szent József Isten embere, aki képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Roberto Pasolini atya második adventi prédikációjának főalakja Szent József, akitől az Isten nem a rácsodálkozás és az ámulat lelkületét kéri, hiszen neki egy számára kellemetlen és fájdalmas eseménnyel kell szembesülnie, ám ő nagy bizalma és a gondviselésre hagyatkozása révén türelemmel helyett hagy az isteni beavatkozásnak és képes alkalmazkodni az előállt új helyzethez. Szent József neve, amiként ahogy láttuk Zakariás és János esetében, üzenettel terhes.
Il suo nome, quello di Giuseppe, è già un presagio di fiducia.
Hiszen jelentése Isten, aki hozzátesz. Így a név egyúttal az Úrra és a gondviselésre való támaszkodás képességének előjele. Kezdte beszélét a kapucinus szónok. Úgy tűnik, József csak fokozatosan, kívülről tud belépni Isten tervébe. Ellentétben Máriával, aki saját testében tapasztalja meg az ige megtestesülésének eseményét. József Isten művét csak annak közvetlen következményeiből kiindulva tudja meg. Az Úr sokszor velünk is hasonlóan viselkedik. Ahelyett, hogy elmagyarázna nekünk, hogy mi fog történni, és elmondana nekünk, mit is kell tennünk, Isten meglépi a magáit, majd várja, hogy megértsük, és megpróbáljuk felelősen magunkra vállalni azt, a szeretet megértő képességével. Józsefet a Szentírás olyannak mutatja be, aki saját személyét és küldetését nem önmagából, hanem a körülményekből kiindulva értelmezi. Mindez kitűnik rögtön a Mátéi nemzetség táblából. Jákob nemzette Józsefet, Mária jegyesét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte. A Szentírás a nőket általában a férfihoz fűződő kapcsolatuk alapján mutatja be, de itt egy férfi lép színre egy asszonyhoz fűződő kapcsolatával. József, Mária jegyese. Ez a látszólagos apróság azonban mély értelmű. József válasza Mária felfakadtatlan terhességére egy egészen sajátos vonását mutatja férfiúi alkatának. A rendkívüli helyzetre nem haraggal felel, hanem emberségéből meglepő gyengétség árad, amivel a leggyengébbek és a legkisebbek, így Mária és gyermeke segítségére és védelmére siet. Amikor József megtudta, hogy valami nagy és titokzatos dolog történt Máriával, aminek okát ő nem ismerte és nem is értette, csak egyet tudott. Eljött az idő, hogy jobban szeressen, sokkal jobban, mint ahogy azt korábban elképzelte. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten mint egy betör az életünkbe, akkor nekünk túl kell lépni a szokványos elővigyázatosságainkon. József ebben az értelmezhetetlen helyzetben megpróbál ott maradni. Nem kiált, nem menekül, nem is panaszkodik. Sőt, elkezd gondolkodni, és fontolóra veszi a történteket. Ennek gyümölcse, hogy nem akarta Máriát a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Olyan helyzetben, amelyet sem értelmezni, sem elfogadni nem tudunk, nem könnyű megállni, és mindent nyugodtan fontolóra venni, mert öntudatlanul is attól tartunk, hogy olyan felhívást ismerhetünk fel benne, ami esetleg még jobban belevonna minket mások életébe. József igaz ember volt. Ismerte Isten törvényét, így jól tudta, hogy Máriát megkövezhetik a házasságon kívüli terhessége miatt, és ekkor vele együtt halna a magzata is. Ezért ahelyett, hogy ő maga tenne igazságot, vagy igazságot követelne magának, saját magát igazítja a körülményekhez. József boldogsága nem önfeláldozása logikájában rejlik, hanem önátadásában. Nem találunk soha csalódottságot benne, csak bizalmat. Kitartó hallgatása nem panaszokra gondol, hanem mindig a bizalom konkrét gesztusaira. József még nem értette meg teljesen, hogyan tudja segíteni Máriát anélkül, hogy súlyosbítana a nehézségeit, ezért továbbra is várakozik, és megpróbálja Isten szemével nézni a helyzetet. Az Úr angyala aztán József álmán keresztül felfedi neki, hogy Mária áldottsága a Szentlélektől ered, és megerősíti őt abban, hogy maradjon továbbra is Mária is a gyermek mellett. Mária továbbra is a jegyese maradhat, de akivel most olyan kapcsolatot teremt, amely más ugyan, mint amit elképzelt, de az mégis ugyanolyan hiteles és mély. Sokszor elveszettnek látunk már egy helyzetet, pedig az váratlan más irányt vehet, és így rádöbbenünk, hogy még az álmunkról sem kell lemondanunk, csak éppen meg kell tanulnunk azt más módon megélni, mint ahogy azt eredetileg elképzeltük. József sötétségében Isten ragyogó fényt gyújt, ami a valóság, bármilyen elképzelhetetlen is az. Amikor megérzi, hogy Isten nem csak Mária méhében, hanem az ő apai szívében is befogadást keres, akkor József rájön, hogy Isten új, eleddig járatlan úton akarja vezetni őt, és megérzi,
Giuseppe scopre di poter percorrere una strada nuova che nessuno aveva ancora battuto.
Hogy birtoklás nélkül is el tudja fogadni, hogy a feleségével legyen, miközben a benne végbe menő misztérium küszöbén marad. A teljes megértés nélküli befogadás készsége nem kizárólagosan József vonása, hanem olyan bizalommal teli magatartás, amelyet a szeretet mindenkitől megkövetel. A hagyomány ezt a szeretet formát szüzességnek hívja, amelyben az ember lemond a másiknak a saját céljaira való felhasználásáról, ehelyett inkább a másik szolgálatába állítja önmagát, a kölcsönös törődés és tapintat jegyében. Ez az út azonban nem csak a szerzeteseké, hanem az így értelmezett szüzesség minden út mély lényege, hiszen jelentése nem közvetlenül a szexualitáshoz, hanem a szeretet szabadságához kapcsolódik. Manapság a szeretett kapcsolatok nehéz időszakát éljük.
Proprio in questo tempo, così attento al sentire personale?
Állapította meg a szónok. Lehetetlennek tűnik beteljesíteni azokat, mert nem tudjuk megtestesíteni azt az ingyenes szeretetet, amelyről éppen József tanúskodik. A mai kort inkább az intenzív önmagunkra figyelés jellemzi, kerülve a kockázatos áldozatokat, aminek következtében a másik ember a második helyre kerül. Ebből érthető, hogy a szeretet és az odaszentelt élet útja miért szakad meg olyan könnyen. Ugyanakkor mindannyian mély vágyat érzünk a hiteles kapcsolatok után, amely szabad és mély szívben gyökeredzik, mint amilyenben József bizalommal tudott együtt járni jegyesével, Máriával. Zárt a második adventi meditációját a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket! Köszönni és bútorozik a mai adás szerkesztője, Vértese Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Dzsida Jenő, közeleg az ember fia. Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, aki nem tőlem és nem tőled kap életet. Néhány pásztornak, akik sohasem öltek nyulat, nem hordoznak emberölő szerszámot, megjelenik az angyal, és megjelenik a csillag, és tele lesz dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre, és tudni fogjuk, hogy ő az. Eljönnek az acéltröztök fejedelmei, a petróleum bányák frakkos császárai, s könnyel a szemükben letérdelnek elé. Mert ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, legerősebb lészen a karja, és szelíd arcáról ragyog az örök építők acélos vidámsága. Ő megmutatja minden vándornak az utat, minden töprengőnek az igazságot, minden haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza nekünk a gépek dalának igazi értelmét, megmagyarázza és megáldja a fáradt költő legsajgóbb szavait, és mosolyogni fog, és két fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont. Nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem világosságnak, hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a hajnalt. Eljön ő, minden bizonnyal eljön.
Dzsida Jenő, közeleg az ember fia című versét Réti Árpád előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnök kari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét, Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szép Míves C lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de már csak halála után jelent meg.
témája.
Ó Jézus, örök dicsőség tündöklése, zarándok lelkemnek vigassága. Szó nélkül is téged szólít a szám, és hallgatásom hozzád beszél. Meddig késik, és nem jöjj az én uram? Jöjjön el hozzám, ráhagyatkozó szegényhez, és öltöztessen vígságba engem. Nyújtsa ki karját, és minden bajomból ragadjon ki engem, nyomorultat. Jöjj, jöjj, mert nélküled nem lesz végnapom, sem órám, hiszen te vagy vígságom, és asztalom árva nélküled. Nyomorult vagyok, mint bebörtönzött, bilincsbevert rab, míg jelenléted fényével újjá nem szűlsz, szabaddá nem teszel, míg kegyes orcádat meg nem mutatod. Keressenek mások helyetted más valamit, amit csak akarnak. Nekem semmi másban nincs, és nem is lesz örömöm csak benned, én Istenem. Reményem, örök üdvösségem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.